A Vatikáni Rádió Tágítsuk ki a látóhatárt című olasz nyelvű műsora pénteken Isten szolgája Páter Marton Marcell Boldizsár, magyar karmelita misztikus alakját ismertette meg hallgatóival. A 30 perces műsorban részleteket olvastak fel az 1966-ban elhunyt üldöztetést szenvedett szerzetes írásaiból. A stúdióban két sarutlan kármelita atya, Bakos Rafael, a pozíció készítője, illetve Páter Borriello Luigi, a Szentjavatási Kongregáció teológus konzultora méltatta Marcell atya alakját, ismertette életútját. Hallgassák meg Rafael atyával készített beszélgetésünket.
Szeretettel köszöntöm Bakos Rafael sarutlan kármelita atyát, aki Marcell atya boldogávatási eljárásához szükséges pozíciónak a készítője. Rafael atya, mit is jelent tulajdonképpen a pozíció?
Egyszerű nyelven úgy mondhatnám, hogy egy nagy tanulmányt jelent, amelyben helyet kapnak mindazok a dokumentumok, amelyek alapján lehet bizonyítani azt, hogy valaki valóban hősiesen gyakorolta az erényeket, illetve amelyek alapján az életét be lehet mutatni azon teológusok előtt, meg a lelkiségét, akik a kongregáció részéről hivatottak eme ügynek a megvizsgálására.
Pénteken, május 18-án a Vatikáni Rádió olasz nyelvű műsora félórás adást készített Marcell atyáról. A műsor szereplői voltak Borriello Luigi atya és Bakos Rafael atya, mind a ketten sarutlan kármeliták. Rafael atya, vajon mi keltette fel az olaszok érdeklődését Marcell atya iránt?
Az elmúlt év során a pozíció készítésével voltam elfoglalva, és emiatt kértem Luigi Borriello atyának a segítségét, aki közismert teológus, nemzetközi szinten is, a szentek, a misztikusok kapcsán, emellett két vatikáni kongregációnak is a tagja. Amikor az erények hősi gyakorlásáról szóló tanulmányt kellett készítenem a pozíció részeként, akkor őhozzá mentem, hogy az ő szakmai segítségével élve tudjam ezt a munkát elvégezni. Mivel ő 10-15 perces előadásokat szokott tartani a Vatikáni Rádióban rendszeresen a misztikusokkal kapcsolatban, fölvetette nekem egyszer, hogy alkalmasnak látna a Marcell atya személyét is arra vonatkozóan, hogy őróla is ejthetnénk pár szót, hiszen semmivel sem kisebb rendű személyiség, mint azok, akikről ő egyébként szót szokott ejteni. A Vatikáni Rádió részéről azt válaszolták, hogy nem csak azt a szokott 10-15 percet ajánlják föl a Borriello atyának, hanem egy egész fél órát, aminek a keretében mind a ketten szerepelhetünk. Nagy megtiszteltetés volt ez a számomra, akkor is, ha bevallom őszintén, hogy némi izgalommal készültem erre a találkozóra. Mindemellett utólag nagyon nagy öröm volt a számomra, hogy létrejöhetett ez a találkozó, ami mondom nem azért történt, mert Marcell atya boldoggá avatása egy bizonyos jelentős határkőhöz érkezett, hanem egyszerűen csak azért, mert ez a szakember úgy látta, hogy egy olyan szeméről van szó a Marcell atya esetében, aki tényleg misztikusnak vehető.
Borriello atya milyen vonásait emelte ki Marcell atya misztikájának, és főleg mit jelent ez a mai ember számára?
Borriello atya arról beszélt, hogy Marcell atya a legfőbb hit igazságnak a tanúja, vagyis annak, hogy a Szent Háromságos Isten a szeretetnek az Istene. És hogy vele kapcsolatba lépni a misztikusok tudtak, és tudnak mindig is a legmélyebben. Az ember éjjel és nappal egyre inkább a Szent Háromság élő közösségét tapasztalja meg saját magában, és a Szent Háromság szeretetét közvetíti a többi ember számára.
Ez lényegében megfelel 16. Benedek pápa Deus Caritas Est kezdetű enciklikájának.
Így van, és éppen ezért a bemutatás során nem csak én, hanem maga a rádió riporter is, aki az egész beszélgetésünket vezette, úgy mutatta be Marcell atya alakját, mint aki egyik kitűnő illusztrációja ennek a nagyon aktuális enciklikának, hiszen a Szent atya éppen azért írta, mert ennyire aktuálisnak tartja Isten szeretetét a mai ember számára.
Rafael atya, mit jelentett ön számára az, hogy olasz nyelven beszélhetett Marcel atyáról, hiszen nagyon jól ismeri gondolatait, életét, naplóját, minden írását, és mi az, amire elsősorban felhívta az olasz hallgatók figyelmét?
Visszahallgatva ezt a rádió interjút, amikor Marcel atya szövegeiből hallottam az idézeteket, szép olasz nyelven egy színésznek az elbeszélésében, zenével kísérve, bizony be kell vallanom, hogy a könnyek szöktek a szemembe. És ez az evangéliumi rész jutott az eszembe, amelyet Jézus a tanítványokhoz fordulva így mond, vajon arra való a lámpa, hogy véka alá tegyék, vagy az ágy alá, vagy a tartóra tegyék? Marcel atya ilyen sorokat írt le, például 1963-ban. Mérhetetlen vágyat érzek, földrészeket menteni, tömegeket megszámlálhatatlan. Halála előtt néhány nappal a következő mondatot mondta, kezemben tartom Európát, Afrikát, Amerikát, Ázsiát és Ausztráliát. Egy kicsit úgy éreztem, Marcel atya idézeteit visszahallgatva a rádióadásból, minthogyha ezzel Isten azt mondta volna számomra, hogy elkezdte azt az időt, amikor Marcel atya eme vágyait elkezdi teljesíteni. Vagyis amikor már Marcel atya nem csak a szenvedéseit ajánlhatja fel, mint a földi élete során milliókért, az öt földrészért, hanem elkezdheti azt a természet fölötti küldetést, amely révén ismerté is válhat mások előtt.
Általában nyugati kollégáink nagyon keveset tudnak Közép-Kelet-Európa történelméről. Vajon szóba kerültek-e Marcel atya életének történelmi vonatkozásai, összefüggései?
Természetesen többen is fölteszik a kérdést, hogy hogyan lehetséges az, hogy ez az ember ilyen körülmények között, ahogyan az élete főleg utolsó 16 évét leélte, a kolostorból kiüzetve először egy családban lakva, de még egy külön szobája sem volt, utána meg egy ilyen raktár helységben élve, és sok-sok fájdalom meg betegség közepette, ilyen reményt táplálhatott magában. Példaképpen említettem 1956-ot. Az elmúlt évben emlékeztünk vissza az 56-os forradalom 50. évfordulójára. Egy olyan esemény, amely akaratlanul is eszembe jutott az interjú készítése alatt, hogy Marcel atya ezt hogyan érte meg. Tudván azt is, hogy ő volt az a személy, aki a Mindszenty bíboros gyóntatója volt, amikor a bíboros az 56-os forradalom elbukása után az amerikai követségnek a börtönében élt, amit saját maga vállalt. És hát arra kellett rájönnöm, hogy Marcel atyát valóban egy természet fölötti remény éltette. Napló jegyzeteiben így kommentálja ezt az eseményt. Ki menthet meg bennünket? Már a forradalom bukása után írja. Talán az Egyesült Nemzetik. Nem, akkor már semmi remény nem volt erre. Akkor mindennek vége? És erre idézi a Jelenések könyvéből Jézusnak a szavait latinul. Cito venio, hamarosan eljövök. Íme. Az a valaki, akire lehet építeni Isten, akire lehet építeni életet és hazát. És Marcel atya személyén keresztül most ez az Isten kinyilvánította magát a mi kis történelmünkben is. Olyan Istennek, aki ott élt velünk, aki a Marcel atya személyét lefoglalta, aki együtt szenvedett a népével, úgy, ahogyan a Mindszenty bíboros is, de nem ugyanazzal a küldetéssel, mint a bíboros, akit mindenki ismert, és sokan gyűlöltek az élete folyamán, esetleg még az élete után is, hanem olyan valaki, aki, mint a mustármag, ott volt az árnyékában ennek a bíborosnak, az egész magyar nép történetének az árnyékában, aki vállalt a sorsunkat, mint Jézus is, aki emberré lett értünk, és aki úgy látszik, eljutott a beteljesedésig.
Rafael atya, köszönöm szépen a beszélgetést! Most a stúdió beszélgetés másik résztvevője, Borriello atya gondolataiból idézünk egyet. Az olasz műsorvezető kérdésére, hogy Marcel atya élete miért lehet ma példaértékű számunkra, Páter Borriello többek között a következőket válaszolta. Mindenekelőtt evangéliumi életvitele miatt. A mindenki által gyűlölt kommunista rezsimre keresztény szeretettel válaszolt. Megerősítette a keresztény értékeket abban a helyzetben, amelyben lábbal tiporták azokat.
Ma lui di fronte a questo regime comunista non ha fatto niente di particolare, se non quello di ribadire i valori cristiani di fronte a situazioni in cui vengono misconosciuti o addirittura calpestati i valori cristiani.
Bakos Rafael Sarutlan kármelita atyával a beszélgetést Vercse Márta készítette.